Sziasztok! Ahogy a frontendes biblia a Mozilla Developer Network is írja, a frontend validáció az kizárólag felhasználói élményjavítást szolgál. Ez egy kritikus pont, amit érdemes megtanuljon és megértsen még inkább minden frontend fejlesztő még a karrierje elején. Sőt, hasonlóan, ahogy a nagymamánkat érdemes felvilágosítani a phishing mailek és az unokázós átverések létezéséről, pont annyira fontos magunk körül növelni az awareness-t a validációval kapcsolatban. Mondjuk a menedzsereknek, a backendeseknek, a PO-knak, hogy csináljunk róla egy YouTube videót. Hogy mi a frontend validáció? Visszajelezzük valamilyen formában a felhasználónak, hogy hibát vétett, az érték vagy az értékek együttállása, amit beállított, nem megfelelő. Tesszük mindezt, mielőtt a hibás adatokat elküldenénk a backendnek, vagy akár mielőtt az egész dataset már elküldésre kész lenne, ha valahol menet közben nem megfelelő valami, ezzel elkerülve a felesleges várakozást, vagy az idegeskedést, hogy a felét újra kell csinálni, mert az elején valamit elrontott. Felhasználó élményt növelünk. Lehet ez a validáció a backendes ellenőrzéseknek a tökéletes mása is. Nem kell feltétlenül kivárni, hogy hibát kapjunk onnan, ha tudjuk előre, hogy minek kell megfelelni, sőt, többnyire jelentősen egyszerűbb helyben kezelni a hibás eseteket, mint ki tudja hány rétegnyi szervicen keresztül elküldeni egy kérést, feldolgozni a hibát, és visszajutatni az eredeti textfieldig mondjuk, ahonnan az egész elindult. És aztán természetesen ott módosítani egy CSS-t, vagy kiírni egy hibaüzenetet. Miért csinálnánk meg a validációt akkor kétszer a frontenden, meg a backenden is? Az egész kérdés visszavezethető a mi a frontend videómhoz, ahol a lehető legegyszerűbb weblap példáján keresztül mutatom meg, hogy alapjaiban minden weblap és webapp ugyanarra épül. Röviden. Egy webszerver visszaad egy erőforrás legtöbbször egy HTML fájlt, és ezt a browser feldolgozza. A feldolgozás során újabb resource-okat, JavaScript, fontok, képek, stb. Kér és dolgoz fel, ami ismét requestekhez, renderinghez és kódfuttatáshoz vezet. Ebből látszik, hogy a frontend kód nem más, mint egy textfile, amit a kérésünkre a backend odaad a browserünknek, ami aztán futtatja ezt a kódot. Tehát a felhasználó gépén van a kód, és a felhasználó browsere futtatja azt, mikor használja a weblapunkat. Ha frontenden validálunk, akkor a backend részéről elfogadjuk, hogy az adat, ami a frontendről jön, már megbízható, és feltételezzük, hogy a felhasználó se nyúl hozzá a nála lévő kódhoz, és kapcsolja ki a validációt például. És biztosak vagyunk benne, hogy senki más se fog hamis adatot küldeni a felhasználónk nevében, például egy man in the middle, vagy igazából bárhogy máshogy. Aztán, ha valaki mégis hamis adatot küld, mi baj lehet? Örülök, hogy megkérdeztem. Ki ne emlékezne a gimnazistára, aki meghekkelte a T-Systems által üzemeltetett BKK jegyvásárló honlapot? Hogy hekkelte meg? Átírta a jegyvásárlását végigvégesítő post-requestben a jegyárát. Fixen ki van írva a HTML-ben, hogy mennyi az egységára, miért kéne azt ellenőrizni, ugye? Lehet, hogy ne rögjön rajtunk az egész ország, például, mint a Kréta fejlesztőin is később. Lehet ezután a felvételiknél már nem annyira jól fest, ha ott van a BKK jegyértékesítő rendszere, mint referencia. Fejlesztőként mi kéne, mi kellett volna és mi kell, hogy gyanús legyen hasonló szituációkban? Ez esetben például, ha naívan feltesszük, hogy véletlenül maradt így a rendszer, a bérletek egységára olyan adat, amit nyilvánvalóan kapunk a backendtől. Nem tudom, hogy működött, de hát azért ezt feltételezhetjük. De a felhasználó ezt nem módosíthatja. Nyilván nincs ilyen field, amiben átírhatja ennek az értékét. Tehát semmi értelme elküldeni, elég lett volna, hogy hány darabot és hogy milyen típusú jegyet, bérletet, akármit vásárol a felhasználó. Avagy ha a backend valamiért ragaszkodik az adattípushoz, legacy rendszerek miatt vagy bármiért, tehát vissza kell küldenünk az adatokat, amik érkeznek, beleértve még a jegyeknek az egységárát is, hát akkor meg lesz szíves validálni, hogy helyes-e az a jegyár. És mi, mint frontend fejlesztők, ezt ki kell, hogy követeljük, mert anélkül az egész rendszer, hiába fejlesztettük le a részünket akár, vagy ami a mi feladatunk volt, az egész rendszer nem működik, ilyen formán a mi munkánk sincs kész. Vannak ennél persze komolyabb példák is arra, hogy mi történik, ha nem validálunk rendesen, vagy ha nincsen a validációs rendszer jól kitalálva. 2023. márciusi, tehát viszonylag friss eset, hogy egy plugin nem megfelelő validációja lehetővé tette a támadóknak WooCommerce szájtok teljes admin jogú átvételét és ellopását. Azért ez már komolyabb dolog. Másik kérdés a validátor. Eddig arról beszéltem, hogy a frontend nem elégséges hely a validáláshoz, és ez így is van. De meg kell említeni, hogy ma már a backend se feltétlen elégséges. Mi a backend ugyanis? Hagyományosan egy centralizált szerver, ami a lábunknál fut és kiszolgálja a requesteket, de jó ideje inkább egy elosztott, load-balanszolt szerver hálózat, ami jobbára teljesen heterogén, különböző, sőt, akár azonos feladatokat is helyzettől függően kiszolgált más kód vagy más szolgáltatás. Lehet, egy kérés szerver lesz módon ki tudunk szolgálni, míg egy másik kérés át kell menjen 4 különböző rendszeren, amiből 2 nem is a miénk mondjuk. Ez azért fontos, mert egyesével sem úgy működnek, hogy egy darab private key megszerzése elég a teljes irányítás átvételéhez. A kódjuk meg nem nyilvános, és pláne nem közös. Mert hát ugye attól függ, hogy mit csinálunk, hogy milyen kód fog futni, ahogy az előbb említettem. Tehát nincsen egy darab közös kódbázis. Gondoljunk csak egy banki tranzakcióra. Még csak az sem feltétlenül igaz, hogy csak az adott bankrendszereim megy keresztül a request. Na de tippeljetek, hogy ezek a dolgok egyesével, vagy mind egyszerre, és hol nem igazak. Ha láttátok a kriptós videóm, megtippelhettétek, nagyon sok esetben a kriptovalutáknál, tokeneknél, kontraktoknál nem annyira van jól megoldva, nem annyira vannak jól megoldva ezek a problémák, mint a gonosz centralizált világban. Persze lehet erre kommentelni, hogy nem értek a kriptóhoz, és ebben nagyon egyetértünk. De lássuk be, hogy más se. Vagy hogyha ért, akkor miért nem őket engedik oda, hogy készítsék ezeket a szoftvereket? Mert hát lássuk be, az egy év alatt több milliárd dollárnyi ellopott kriptó az egy másik történetet mesél. Szóval visszatérve a validációra, amitől igazából nem is kanyarodtunk el, ugye egy másik kérdés, hogy a validátor ki, és hogy mit csinál. Egyik példa a Harmony Bridge hack, ahol észak-koreai hackerek átvették az uralmat a validátor nódok felett, egy részük felett, ami azt jelentette, hogy a tranzakciókat jóváhagyó entitások, ezután azt csinálták, amit a hackerek akartak. Természetesen azonnal jóváhagytak maguknak 100 millió dollárnyi tranzakciót. Ennek az analógiája az lenne, ha megszereznének 2 darab OTP-s belsős jelszót a hackerek, és innentől jóváhagyhatnának maguknak tetszőleges utalást, de ráadásul nem csak az OTP-n belül, hanem szépen az adóparadicsom szigeteki számlájukra utalnák a megtakarításod. 2 private key ellopása. 100 millió dollár. Azért ezt tízlegessük. Ez több, mint a market, építeni szeretünk, építő ZRT értéke, és 2-szer több, mint a hold alapkezelő értéke. Egy másik kisebb stílű, de erősen idevágó példa, hogy lemaradt egy input validáció, és emiatt sikerült ellopni 300 ezer dollárnyi tokent az Olympus DAO DeFi protokollról. Mindhárom példa jól mutatja, hogy nem csak annak van nagy jelentősége, hogy helyes validációt írjunk, tehát a backendben, hanem annak is, hogy ennek a validációnak mekkora az impaktja, és hogy van megtervezve a rendszer körülötte. Amit a legegyszerűbb kiszúrni, az a redundancia, és ennek ellentétje az adathiány. Ha a programunk gyanúsan mindig minden adatot elküld, amire az adott operációhoz nem kéne, hogy szükség legyen, tehát redundáns, az egy nagy red flag. Ennek az ellenkezője is igaz. Amikor fontos ellenőrzendő adatok nem utaznak a vezetéken, az biztos, hogy egy problémát jelez. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a mai videót is. Jelentkezem a következővel, amint lesz időm. Kérlek, hagyjatok kommenteket, érdekes történeteket, milyen validációs féleket ismertek. Mindig szórakoztató, és nagyon szívesen olvasom ezeket. Nyilván most sokat olvastam a videóra felkészülve is, de biztosan egy csomót tudtok ti is, amik nem annyira közismertek mondjuk, vagy csak saját élmények. És hát iratkozzatok fel, hogyha további ilyen videókat szeretnétek látni. Sziasztok!